Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt az ünnepet, hálásak vagyunk a te igédért, szeretetedért és kegyelmedért. Köszönjük neked, hogy vágyat adtál a szívünkbe, hogy idejöjjünk. Köszönjük neked karácsonyt, hogy most 3 napon keresztül is ünnepelhetjük Isten tiszteletekkel is, és hálásak vagyunk neked azért, hogy lehajolsz hozzánk, hogy újra élő és friss igédet hozott számunkra. Kérünk téged, hogy valóban ezt tedd most meg a te szent lelked által. Kérünk, hogy a mi szíveink hadd tekintsenek rád, és a lelkünket töltse be az a szeretet, az a kegyelem, az a békesség, az az áldás és erő, amit te hoztál karácsonykor erre a világra. Legyen tiéd a dicsőség, és kérlek, így tudjunk rád figyelni, neked szentelni ezt az ünnepünket az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igét hallgassuk meg a mai napra kiírt bibliaolvasó kalauz szerinti igeszakasz egy részét olvasom. János evangéliuma 1. fejezetének 9-től 13. verseig így szól az ige. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kedves testvérek, amint az imádságban is erre már utaltam, szinte 3 napos karácsonyi ünnepet ülhetünk. Talán Isten ajándéka ez, talán teher valakinek, ki tudja. Én azt gondolom, hogy amikor valami jót kap az ember, és valami jóval áraszt el minket a menny és Isten, annak inkább örülhetünk, és ezt tekintsük Isten ajándékának. Szinte már ma is karácsony van, jól lehet, csak ma gyújtottuk meg a 4. adventi gyertyánkat. Engedjétek meg, hogy a kalauz szerint, ahogy vezérelve vagyunk, az ige olvasásban már ma elkezdjek egy kicsit a karácsonynak a hátteréről beszélni. Ugye nem a klasszikus történet, amit ismerünk ez, ahogy János az ő evangéliumában leírja a karácsony, sokkal inkább az, hogy mi van az egész mögött, mi van a hátterében. Jézus eljövetelét elképesztő szimbólumokkal írja le, olyanokkal, mint hogy az ige, olyanokkal, hogy világosság, szembeállítva a sötétséggel, olyanokkal, hogy az élet, csupa-csupa erőteljes, kifejezés, súlyos szó, és amire ma szeretném, hogy fókuszáljunk, az ez, amit így olvastunk az igében. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Jézus eljövetelét úgy írja le az evangélista János, Isten ihletése alapján, tehát így jelenti ki a Szentlélek, hogy olyan, minthogyha a sötétségbe világosság gyúlna. Olyan, minthogyha egy elképesztően sötét helyre, ahová semmi fény nem szűrődik be, ott hirtelen felgyújtják a lámpát, és minden láthatóvá válik. És ebben az az érdekes számomra elsősorban, hogy Isten így látja a mi világunkat, Isten így látja az ő elérkezését, vagy a fiának elérkezését, a karácsonyt. Jézus Krisztusról mondja, hogy ő az igazi világosság, ami eloszlatja a sötétséget. Sötétségnek látja azt az Úr, ahogyan az emberek itt a világban nélküle élünk. Ahogyan ma is törekszenek arra az emberek, hogy kizárják az életükből Istent, a világosságot, és jó nekik továbbra is a sötétség, a magunk alkotta technika, a magunk alkotta gazdaság, a magunkról való gondoskodás, a tudomány, és mégis azt látjuk, hogy az életünk és az emberélet legfőbb problémáit, tudomány ide vagy oda, egyszerűen nem tudjuk kezelni. Ugyanúgy a klasszikus bűnözést nem tudjuk visszaszorítani, ugyanúgy nem tudunk azzal mit kezdeni, hogy emberek élete törik össze, kerülnek depresszióba, kerülnek pszichiátriára, kerül csődbe az életük, mennek tönkre házasságok, vesznek össze családok, gyermekek, szülők, nagyszülők, mindenki egymással, testvérek. Ez a világ sötétsége. Amikor nem tudjuk megbeszélni és a dolgainkat elintézni emberi, úgymond kulturált módon, hanem fegyvereket kell fogni, nem értjük egymást, az erőfitoktatás, öljük egymást. Lehetséges, hogyha egy kicsit így tekintünk erre a világra, vagy csak bekapcsoljuk a híreket, és kicsit szélesebb körben is körülnézünk, aztán jövünk a saját életünkbe, a saját szívünkig, azt kell mondjuk tényleg, sötétség az, ahhoz képest, amit az Isten ígér és mond. Jézus Krisztus az igazi világosság. Ő, aki betört ebbe a sötétségbe, a mennyből való fényt hozott számunkra. Az igazi világosság. Ez a szó azt jelenti, hogy az eredeti, aminek minden más csak az utánzata lehet. Ott volt a zsidóknak, ahová Jézus fizikailag megérkezett, akik közé és akiknek a földjére megérkezett, ott volt a zsidóknak egy sor másolata a világosságnak, az igazi világosságnak. Volt nekük Mózesük, ott volt nekik a törvény, a 10 parancsolat, voltak prófétáik, ott volt a templom, ott voltak az áldozatok. Ezek mind-mind fény és világosság voltak, de csak másolatai annak, amit Isten hozott, amit Jézus Krisztus hozott. És elképesztő dolog, hogy ezekkel a másolatokkal megelégedtek a zsidók. És nem vágytak arra, hogy tovább menjenek, hogy felismerjék az igazi fényt, aki megszületik Betlehemben több mint 2000 évvel ezelőtt. Nem értették, hogy azok a fények, azok a kis lámpások, amik közöttük vannak, ebben az ószövetségi rendszerben az igazi fényre mutatnak, és nem látták meg Jézus Krisztusban azt, hogy ő az ószövetségi vallásnak a beteljesedése és befejezője. Jézus Krisztus az igazi világosság. Ennyit most a teológiai háttérről. Hadd evezzek egy kicsit inkább olyan vizekre, ami minket jobban érint. Mi a különbség az igazi világosság és az utánzatok között? Mondhatnám így, hogy a mesterséges fény és a természetes fény között. Ugye nagyon hálásak vagyunk azért, hogy van mesterséges fény. Hálásak vagyunk azért, hogy ki tudjuk világítani a lakásunkat, ki tudjuk világítani az utcákat, főleg ezeken a szürke téli estéken, amikor eléggé sok ideig van sötét. Máskor nyáron még olyankor indulunk valahova talán, most már sötét van, amikor hazaérünk egyáltalán a munkából. A mesterséges fény, egy kicsit úgy fogalmaztam meg, hogy elég sok sötétség van körülötte. Nagyon pici területet tud megvilágosítani. Piciben tudunk csak fényt képezni, amikor kívül sötétség van. Szemben a nappal, a természetes fénnyel. Amikor felkel a nap, akármennyi felhő van az égen, akkor is beragyogja, és kivilágosítja számunkra a földet. És a sötétség úgy, ahogy van, egyszer csak eltűnik. Mondjuk itt sokkal kevesebb a sötétség körülötte, mint amikor mesterséges fényt gyújtunk. Ott a sötétség az Úr, továbbra is. De amikor elkezd kelni a nap, és lehet, hogy most ezekben az időszakban, vagy ebben az időszakban, kicsit, aki korábban kell, vagy nem is kell már olyan korán kelni, én is olyan sokszor látom szinte azt, ahogy percről percre adja rá a fényt az éjszakai sötétségre, az Úr azzal, ahogy kell föl a nap, és látjuk azt, hogy egy fél óra alatt hogy tud a teljes sötétségből világosság lenni. Olyan jó az, amikor már érződik az, hogy kell föl a nap, és tudjuk, hogy itt a vége az éjszakának, itt a vége a sötétségnek. Nem tudom, ki szereti jobban a mesterséges fényt, ki a természetes fényt. De egy másik fontos megfigyelés talán, hogy amikor a természetes fény világít, és mi mégis sötétséget akarunk, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy ki kell zárni a fényt. Le kell húzni a redőnyt. Ha lehet, akkor egy pici résse legyen, mert valamennyi fényt bevilágít akkor is kívülről, ha egy kicsi rést is talál. Ha csak elhúzzuk a függönyt, még mindig inkább világos van. Persze nem a kinthez képest. De ez is egy nagy különbség, hogy amikor az igazi világosság fénylik, akkor ha sötétbe akarunk lenni, maradni, inkább be kell húzni a redőnyt, vagy le kell húzni a redőnyt, ki kell zárni a fényt. És ez nagyon kis egyszerű gondolatnak tűnik, de majd még szeretnék erre visszautalni a következő szakaszban, amikor azt mondja Isten igéje, hogy mégsem fogadták be Jézust az emberek. Viszont most egy történettel még ebben az igazi világosság kérdésében hadd menjünk tovább. Milyen az, amikor Jézus eljön a földre, és az igazi világosság megvilágosít minden ember? Egy utazó mesélte el egyszer, aki Olaszországban egy dombon állt. Azt mondták neki, hogy gyönyörű és csodálatos a kilátás onnan a nápolyi öbölre. A probléma csak az volt, hogy éppen kialudtak a fények, és nem látott semmit abból a csodálatos látványból. Olyan sötét volt, hogy szinte az orráig sem látott el, nem számított erre, ő akkor tudott oda kimenni. Aztán hirtelen egy nagy villámlás támadt a tenger felől, és azt mondta, hogy minden részletében megvilágosodott előtte a táj. Ha csak egy pillanatra is, ameddig a villámlás tartott, de látta azt, amiért odajött, amit látni szeretett volna. Ha nem is úgy, mint ahogy a mesterséges fények világítják be, hanem úgy láthatta, mint ahogy a természetes villámlás adta a fényt. És amikor Jézus eljött erre a világra, így jött el, mint fény a sötétségben. Jézus eljövetele, kicsit ezzel a képpel élve, olyan, mint a nap felkelte számunkra a fizikai világban. Jézus az igazi világosság. Igen ám, de térjünk rá következő pontunkra, azt mondja, az övéi nem fogadták be. A saját világába jött, és mégsem fogadják el azok az emberek, azok a zsidók, akiket itt az előbb már próbáltam egy röviden lefesteni, de nem csak ők nem fogadták be, egyáltalán az emberek. Az a zsidó nép, most mégis visszatérve rájuk, akiket folyamatosan készített fel Isten arra, hogy majd eljön hozzájuk a Messiás. Az a zsidó nép, ahol a kinyilatkoztatásnak minden részlete történt addig, törvényen keresztül, prófétákon keresztül, Isten cselekedetein keresztül, az áldozatokon keresztül, még ott sem volt helye a Messiásnak, amikor eljött. Tudjuk a karácsonyi történetből, Lukács így írja le, amikor elmennek a népszámlálás miatt Betlehembe, már nem volt számukra hely a fogadóban. És ahogy Jézus megszületik, egy jászolba kell fektetni. Állatok ettek abból. Nem ágyba, nem a szülei közé, ahogy egy talán egy normális gyermek megszülethetett volna, hanem jászolba, mert nincs számára hely. Tudjuk azt, amikor a napkelti bölcsek jönnek, Heródes király hírt kap arról, hogy megszületett a Messiás, és amikor a bölcsek nem mondják el, hogy hol is találkoztak vele pontosan, akkor lemészároltatja Betlehemben a 2 évesnél fiatalabb kisgyermekeket. Ez mind Jézus ellen irányul, mert Heródes szívében és országában nincsen Jézus számára hely. Az első szolgálatainak egyikén olvassuk Jézus Kapernaumban, a saját szülőföldje, lényegében, mintha valaki itt ma Tolna megyében menne valahova, és azt mondaná, én is Tolna megyei vagyok. Jézust Kapernaumban nem fogadják el. Kijön a zsinagógából, és le akarják taszítani már rögtön a szolgálata elején a szikláról. Megszabadulni tőle. Nem fogadják be. Aztán egész szolgálata során azt olvassuk, hogy a farizeusok folyton bizonyítékokat keresnek ellene, hogyan csalhatnák törbe, mit hozhatnának fel ellene, hogy végül megöljék. Nem akarják befogadni, még a vallási vezetők se. És aztán elérkezik a csúcspontjára az élete, és amiért jön a keresztre feszítés. Nem fogadja be a saját népe, nem fogadják be a rómaiak, nem fogadja be ez a világ. Iktassuk ki a fényt az életünkből, feszítsük őt keresztre. Miért történik mindez? Egy másik helyen elmondja a Biblia, mert az emberek jobban szerették a sötétséget. A sötétségben egészen különleges dolgok történhetnek, amelyek a világosban nem. És remélem a testvérekben nem ez fog most megmaradni, de egy gyermekkori csíntevésem jutott eszembe, nem is pontosan az enyém, de én is valahogy benne voltam. És ezzel szeretnék valamit szemléltetni. Egy osztálykiránduláson voltunk, talán Egerbe és Szilvásváradra mentünk a Fátyol vízeséshez kis vonattal. És az odafelé úton észrevettük, hogy egyszer csak egy hosszú alagút, és teljesen sötétté vált minden. Csodálkoztunk, hogy nem kapcsolnak lámpát a vonaton, szinte az orrunkig nem láttunk semmit. Nagyjából egy fél percig, egy percig tarthatott ez a sötétség. És akkor ott a jó madarak, elterveztük, és azért ez még a mentségemre legyen mondva, hogy akkor még nem voltam az Úrnak a szolgája és követője, gimnazista korú voltam. Elhatároztuk, hogy van egy számunkra nagyon idegesítő osztálytársunk. Mi lenne, ha meglepnénk őt majd hazafelé ebben a kis alagútban valamivel? A sötétség az teljesen alkalmas lesz erre. És ahogy ültünk ott a négyes helyekben, jól belőttük hazafelé, hogy körülbelül hova kell helyezkedni, hogy azért elérhető távolságban legyen ez az ember. Hát egy probléma volt, hogy az osztályfőnök is abban a négyesben ült, ahol ez a gyerek, de nem baj. Elég sötét lesz. És valaki kitalálta, hogy majd abban a sötétben akkor lesz egy fél perc erre, oda megy valaki, és hát egy pofonnal meglepi ezt az emberkét. Utána mindenki visszaül a helyére, és ha mi sem történt volna. És valahogy meg is történt, csattogott ott minden abban a fél percben, nem is tudjuk, hogy ki és kinek. Utána visszaülve, ebben a teljes sötétségben senki nem tudott semmit. Utána visszaülve újra kivilágosodott az alagútból, mindenki ült a helyén szépen, mintha mi sem történt volna. Most nem mondom tovább a történetet, mert nem is az a lényeg, hanem ez, hogy a sötétségben meg lehetett csinálni valami olyat, amit senki nem mert volna megtenni világosban. Ráadásul pont az osztályfőnöknek a szeme láttára, hiszen ott ült abban a négyesben, ahol ez az egész történt. Érthető számomra ebből, hogy miért van az, hogy az emberek nem fogadják be a világosságot. Miért van az, hogy nem akarjuk beengedni Jézust a szívünkbe és az életünkbe? Mert amikor Jézus ott van, amikor bevilágít minket Isten igéje, szent lelke, akkor nem tudunk és nem tehetünk meg olyan dolgokat, amiket a sötétségben igenis megtehetünk. A világosságra nálunk is mindenki visszaült a helyére, mintha mi sem történt volna. A világosságban ezt nem lehetett volna megcsinálni. Egy másik stand-upos előadásban hallottam, és ez is nagyon kikarikírozott dolog, még egyszer a sötétség nem fogadta be Jézust. Azt mondja, a saját világosságába jött, és az övéi nem fogadták be. És egyszer egy ilyen stand-upban hallottam, hogy ugye a munka után hazaér az apuka, és azzal a kérdéssel találkozik, amivel oly sokszor, oly sokan otthon. Benyitsz az ajtón, és megkérdezik, hát te? És erre néz, aki hazaérkezik, hogy hát én, hát jöttem haza, én itt lakom, jöttem lakni. Mit kell ezen meglepődni, hogy valaki, aki itt lakik nálunk, az benyit? Tehát ahogy ő előadta, az vicces volt, és talán ezért jut eszembe. De most azért is eszembe jutott, mert talán Jézusra is ezt mondja ez a világ, nem? Karácsony van, hát te? Hát mi karácsonyfát ünnepelünk, mi ajándékokat bontunk. Megzavarít minket valaki, hogy ide megszületik, és akkor őt kellene most tisztelnünk, őre kellene figyelnünk. Talán ezt mondták neki a zsidók is, csak nem mondták ezt így. Hát te, ki ez, aki itt megszületik nekünk Betlehemben, akire azt mondják, hogy ez a Messiás. Idegen volt a saját házában. Idegen volt a saját népe körében. Gondoljátok el, bementek a céghez, amit vezettek, és idegenek vagytok a saját cégetekben, és azt mondják neked, hát te, majd elkezdenek kilögdösni az ajtón, hogy mit keresel te itt? Hiába mondod, enyém ez a cég, én jöttem ide, hogy vezessem. Vagy hazamész a lakásodba, és akkor fogják a telefont, és feljelentenek az otthoniak, és azt mondják, betörő van a házban. Jézust nem fogadták be, az övéi közé jött a saját világába, és nem fogadták be. Mint egy bűnözővel, mint egy betörővel ebbe a világba úgy bántak, és megfeszítették őt. De legyünk hálásak Istennek, hogy nem itt van a történetnek vége, hanem ezt hadd olvassam most már szó szerint, akik pedig befogadták. Azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik pedig befogadták. Vagy így is fordíthatnánk, de akik befogadták. És amikor egy ilyen szót hallunk, vagy látunk, hogy de, az mindig az ellenkezőire fordítja az előtte elhangzottakat és olvasottakat. Milyen jó, hogy nem mindenki utasította el. Az úgy általában igaz, hogy az övéi, akik közé jött, azok elutasították. Nekik nem kellett Jézus. De voltak, akik befogadták. Egy áldott de ez az igében. Akik pedig befogadták, azok, és ez a szó itt a görögül azt jelenti, hogy kivétel nélkül mindenki, akik befogadják. Kivétel nélkül mindenkit felhatalmaz Isten arra, hogy az ő gyermekévé legyen. És ez nem csak arra az időre volt igaz, hanem ma is. Hogyha befogadod Jézus Krisztust, és azért, hogy értsük ez mit jelent, János megfogalmazza egy sorral lejjebb, hogy azok, akik hisznek az ő nevében, a befogadták és a hisznek, ezek szinonim szavak. Egymást erősítik, segítik és értelmezik. Azok ma is az Isten gyermekei lehetnek. Akár te, aki itt ülsz és hallgatod a karácsonyi történetet, evangéliumot. Krisztust befogadni, az nem jelent más, mint az elutasításnak éppen az ellenkezőjét. Ha valaki aktívan elutasítja Jézust, ki akarja taszítani az életéből, és ahogy utaltam, hogy ugye ki kell zárni a fényt, sok ember ma is ezt teszi, hogy ki kell zárni Jézust az életünkből, ki kell lökni, ki kell taszítani, nem tűrhetem meg még úgy semlegesként sem. Tehát ez az aktív elutasításnak az ellenkezője a befogadás. Aktívan befogadom és cselekszem azért, hogy ez látszódjék. Mint amikor eljön hozzád egy vendég, és sokan bizonyára várjátok a családot, vagy mentek valakihez, és az a befogadás, amikor készülnek arra, hogy mész, vagy készülsz arra, hogy jönnek, leülteted őket az asztalodhoz, beszélgetsz velük, és arra törekszel, hogy jól érezzék magukat nálad. Ez a befogadás. Megtehetnéd azt is, hogy becsöngetnek, és rájuk csukod az ajtót, hogy nem ismerlek titeket. Nem készültem rátok, nem akarom, hogy itt legyetek. Jézussal ezt tette a világ. Krisztust befogadni azt jelenti, hogy teljesen rátámaszkodom, mint a bűneimért való áldozatra és fizetségre. Ahhoz, hogy Isten gyermekeivé lehessünk, tudjuk azt, hogy szellemi újjászületésre van szükségünk. Akik befogadják és akik hisznek, azokkal történhet meg ez, a lelki-szellemi újjászületés. És lehet, hogy valakiben most felmerül a kérdés, és azt mondaná legszívesebben, úgy érted, hogy csak annyit kell tennem, hogy azt mondom, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, mint megváltómban. Igen, ezt mondom, pontosan ez. Csak nézzük meg egy pillanatra, hogy mit jelent ez, hogy hiszek. Mert az Új Szövetségben a hinni igéhez általában tartozik egy prepozíció, három közül valamelyik. Néha azt teszik elé, hogy en, azaz benne hinni. Néha azt írják elé, hogy eisz, azaz bele hinni. Néha pedig azt, hogy epi, azaz rajta. Ezt lefordítva hinni Jézus Krisztusban, hinni Jézus Krisztusba, vagy hinni Jézus Krisztusra. Ezek nekünk furcsán hangzó ragok. Mi csak valamiben tudunk hinni. De képzeljük ezt el úgy, sokszor hallottátok, egyszerű példa, de bárcsak egyszer Isten a szívünkre írná. Ha ott állsz egy szék mellett, mondhatod azt, hogy én hiszem, hogy ez a szék megtart engem, hogyha ráülök. Csak hogy ez kevés. Miért? Mert amíg valósággal rá nem ülsz arra a székre, addig ez a hit csupán a fejedben van. de nem tapasztalod meg, és nem is látszódik az, hogy te valóban hinnéd azt. Tegyük fel, hogy úgy hiszel egy székbe, hogy megtart téged, hogy ráismersz ülni, és teljes súlyodat ráhelyezed, és fel tudod emelni a lábadat is, és immár nem a te lábaid tartanak téged, hanem az a szék tart teljes mértékben valósággal. Teljes súlyodat ráhelyezed arra a székre. Na, ezt jelenti hinni. Amikor teljes lényeddel rámersz helyezkedni Jézus Krisztusra, és hadd kérdezzem ezt most meg. A Krisztus tart-e téged? Ő-e a te megváltód már? Tehát nem arról van itt csak szó, hogy felállsz és elmondod, igen, én hiszek Jézus Krisztusba, vagy akár azt, hogy igen, én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A kérdés az, hogy megbízol-e benne teljesen? Mersz-e teljesen rá támaszkodni? Mint ahogy a szék, amire azt mondod, hogy ez megtart engem. És hogyha mersz, abban a pillanatban Jézus Krisztus lesz a megváltód, abban a pillanatban Isten felhatalmaz arra, hogy te az ő gyermeke legyél. Tőle kezdesz függni, benne nyugszol, és ezt tudjátok, mit jelent? Nem magadnak kell tovább tartani magadat. Nem a te problémád, nem az elsődleges problémád az, hogy nézel egy betegségre, ami elér téged. Vagy hogy nézel a nehéz időszakokra. Vagy hogy tekintesz az aggodalmaidra. Hogy nézel a bűneidre. Hogy tekintesz a körülötted lévő emberekre, a halálra. Egyszerűen más lesz a fontossági sorrend. Tudod, ahogy a heidelbergi KT kérdés felelete mondja, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. És amikor nem a magamé vagyok, akkor már annyira nem fontos az, hogy most mi lesz ezzel a betegséggel. Annyira nem fontos, hogy hogyan fogok holnap megélni, hogyan fogom a számláimat kifizetni. Persze, fontos, ezt értsétek. Csak immár nem neked kell tartani magadat. Nem csak a saját bölcsességeden, saját képességeiden, a saját magad által megtehető dolgoktól függsz, hanem teljes mértékben Jézus Krisztusra helyezed az életedet. Másképp tekintesz rá a betegségeidre, a bűneidre, a nehéz időszakjaidra, a halálra, és más lesz a fontossági sorrend. És befejezem egy történettel, testvérek, amit talán itt már egy keresztelőn elmondtam ebbe a templomba, Gyökösi Bandi bácsi mondja el ezt, hatodikos gimnazisták voltak, körülbelül 16 éves körüliek, és az egyik barátjával történt az, akiről azt látták, és az volt a feltűnő, hogy iszonyatosan rendetlenül járt. Nem figyelt oda a haját, soha nem fésülte meg. Koszos volt a ruhája, sokszor szakadt is. Piszkos volt neki a nyaka, amit mások is láttak. Koszos volt a keze. Nem voltak levágva soha a körmei. És igazából a beszédében is egy nagyon nyegle, nem törődöm valaki volt. Azután egyszer csak az édesanyja hallott valamit a férje családjáról, és addig járt és kutatta a családfát, míg nem kiderült, hogy az egyszerű kétkezű munkás édesapa valójában egy régi magyar nemesi családnak a sarja. És kiderült, hogy többszörös előnevük is van, kiderült, hogy a családnak saját címere van, és igazi gazdag nemesek ők. Csak valahol időközben a család elszegényedett. És miután ez kiderült, az anyuka, hogy újra élessze ezt a tudást a családba, vett a fiának a születésnapjára egy pecsétgyűrűt. Belevésette a családnak a címerét, ami csak az övék volt, és ami régen nagyon sokat jelentett és mondott. És ezt a pecsétgyűrűt ez a fiú hordani kezdte. És azt mondják, hogy ettől fogva egy év alatt ez a teljesen lerongyolódott ember elképesztően megváltozott. Tiszta lett, egyenes tartással járt, megváltozott a beszéde, választékosan kezdett beszélni, és most már tudta azt, hogy ki ő valójában. És újra emberré lett. Az a lerongyolódott, lecsúszott alak. Íme mit tesz egy pecsétgyűrű? Vajon mit tesz az ehhez képest, ha valaki tudja magáról, hogy én az Isten gyermeke vagyok? Mert Isten felhatalmazott engem arra, hogy a gyermeke legyek, hiszen hiszek benne. Jézus Krisztus tett meg ezért mindent. Nincsen pecsétgyűrű, talán van egy keresztség a homlokodon. Holnap, holnap után talán elpecsételheted még egyszer magadat az úrvacsorában. És amikor azt mondod, hogy ez, ami számomra ezt jelenti, hogy az Isten gyermeke vagyok, járhatok emelt fővel, nehézségek között, problémák között, betegségek között, nem azért, mert ezeket jó hordozni, nem is pontosan azért, mert tudom, mi lesz ennek a kimenetele, hanem azért. Mert a menny az én hazám, azért, mert Isten az én édesapám, azért, mert az ő gondjaira vagyok bízva, és ő elsősorban ő gondoskodik rólam sokkal jobban, mint ahogy én tudnék magamról. Íme ezt jelenti azt, az, hogy akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ezt kívánom adja az Úr nekünk ezen a karácsonyon, hogy ezt minél többen átélhessék, és ebbe a biztonságba helyezhessék magukat, saját hitük által, Isten munkája által. Atyánk, hálásak vagyunk neked a karácsonyi evangéliumért, Krisztus eljöveteléért, aki olyan, mint az igazi fényesség ebben a világban. Köszönjük neked, hogy bár a bűneink olyan sötétséget terjesztenek, ennek a világnak a bűnei is, ami talán magunkon kevésbé, de másokon, meg a világ dolgain annál jobban érzünk. Hálásak vagyunk ezért a reményért és reménységért. Köszönjük neked, hogy láthatjuk, hogy nem a környezetünket, a külsőt fogod te megváltoztatni, egyszerűen most csak megvilágosítasz minket, és hogyha befogadunk téged, ha vállaljuk ezt a fényt, hogyha látjuk azt, hogy mi van a mi életünkben valójában, és megtérünk te hozzád, akkor kezdenek el változni a dolgok. Először bennünk, és aztán majd körülöttünk. Köszönjük neked így a karácsonyt, a karácsonyi evangéliumot, azt, hogyha nyitottabbá lehet a mi szívünk ilyenkor egy kicsit te rád, kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk, hogy formálj minket, hogy töltsd be a te szavadat, a te igédet mi rajtunk is. És kérlek azért, hogy késztess, kényszeríts minket válaszra, vajon mi befogadunk, vagy vajon mi elutasítunk téged ezen a mai napon is, az ünnepünkben is. Köszönöm neked, hogy eléd hozhattuk gondolatainkat, kérdéseinket. Köszönöm, hogy most meghallgatod a csendben, saját magunkban elmondott imádságainkat is. Legyen mindaz a te dicsőségedre. Amen.